Atyám, imádkozunk. Köszönjük neked a kegyelmedet, köszönjük a te ígédet, amit adtál nekünk. Ez a mi szellemi táplálékunk, ez a mi mennyei kenyerünk, ez a mi mennyei mannánk. Mert meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. Köszönjük neked, Atyám, a te beszédedet. Köszönjük, hogy a te beszéded által hatalmat gyakorolhatunk az életben, és uralkodhatunk az egy Jézus Krisztussal. Köszönjük, Atyám, hogy a te ígédben erő van, hogy a te ígédben élet van. És köszönjük, hogy ez az erő és ez az élet felszabadul a mai napon. Erőt és hatalmat vesz fölöttünk Isten ígéje. Növekedünk te benned. És köszönjük, Atyánk, hogy betöltöd az éhségünket. Köszönjük, Atyám, hogy ma bölcsességnek és kijelentésnek szellemét adsz a te megismerésedben, hogy növekedhessünk benned, és jó gyümölcsöt teremhessünk, és mindenért neked adjuk a hálát, és neked adjuk a dicsőséget, örökkön örökké. Amen. Halleluja! Most kérlek benneteket, hogy foglaljatok helyet. Köszönjük a dicsőítő szolgálatnak, még fog folytatódni. Még fog folytatódni a dicséret. Köszönjük az Úr kegyelmét. Hiszem, hogy izgatottak vagytok, hogy mit készített ma az Úr a számunkra, milyen mennyei eledelt, milyen táplálék kerül ma az asztalra. Ma egy nagyon izgalmas üzenetet hoztam, és ennek azt a címet adtam, hogy hogyan uralkodjunk. Hogy nem megfelelőbb cím, sokkal jobb cím lenne az, hogy hogyan uralkodjunk a Jézus Krisztussal, de azért nem ez a címe, mert ma le fogjuk leplezni, hogy kicsoda a sátán, és le fogjuk leplezni a mesterkedéseit. Nem az ördögről akarok prédikálni, ugye nem azért vagyunk itt, mi azért vagyunk itt, hogy a Jézus Krisztust hirdessük és a benne lévő győzelmet, de nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy egy ellenséges területen élünk, ahol ki vagyunk téve mindenféle támadásnak, az életünket mindenféle támadások érik. És az emberek nagy része azt hiszi, hogy csak ez a fizikai világ az, ami létező világ, és az emberek az ok és az okozati összefüggéseket általában ebben a fizikai világban keresik. Ugye erre épül a tudomány is, ahol nem tudnak ok és okozati összefüggéseket kimutatni, az a tudomány szerint nem létezik. Na de tudjuk mi az igéből, hogy mindez az egész látható világ a láthatatlanból állott elő. Tehát létezik a szellemvilág, és a szellemvilágban nem csak Isten létezik, és Istennek az angyalai, hanem erről már többször is beszéltünk, hanem léteznek olyan angyalok, akik korábban Isten teremtett, Isten szolgálatában álltak, de az egyik fő angyal, ugye Lucifer, elbukott, és gonoszság találtatott benne, és sátánnál lett. És tudjuk azt, hogy kivettetett a Földnek az atmoszférájába, és ő lett ördöggé, lett sátánnál. Tehát tudjuk, hogy a szellemvilágban létezik a jó, és létezik a gonosz. Egyszer néhány alkalommal ezelőtt, már elég régen, még tanítottam a dimenziókról, ugye, tehát hogy vannak ezek a dimenziók. Ugye van a világ, ahogy ezt meghatározta, hogy van a vonal, az első dimenzió, van a sík, az a második, aztán van a tér, az a harmadik, van, aki a negyediknek az időt is mondja, de ezt most hagyjuk. És mind ez a látható világ, ez mind Isten szavára, mind a negyedik dimenzióból állott elő. És azt is megállapítottuk a múltkor, hogy minden dimenzió, tehát a sík az hatással van a vonalra, a tér az a síkra, és ugyanúgy a negyedik dimenzió hatással van erre a földi létünkre. Na most jó tudományosan elmagyaráztam, de hiszem, hogy értitek, hogy miről beszélünk. Tehát egy dolgot tudnunk kell, hogy szellemi befolyás alatt vagyunk, és amit itt a látható világban megélünk, az a szellemi világ miatt manifesztálódik. És mivel, hogy a szellemi birodalomban nem csak a jó befolyás létezik, hanem létezik a gonosznak a befolyása, mindenféleképpen kell, hogy erről ismeretet szerezzünk, a Biblia nagyon sokat tanít erről, és hogy a szellemi dolgokba el tudjunk igazodni, az egyetlen egy vezérfonalunk van, mégpedig Istennek az igéje, ami nem más, mint az igazság, és ahogy János evangéliumában olvassuk, hogyha megismeritek az igazság szabadokká tesz benneteket. Jó, na, Hát én most nem szeretnék ugye annyit beszélni, tehát magáról az ördögről, inkább a csalárdságairól, a hazugságairól, illetve arról, hogy Jézus hogyan bánt az ellenséggel, és Jézus korai tanítványai hogyan bántak az ellenséggel. Egyébként a sátán bukásáról olvashattok az Ezékiel könyvének a 28. fejezetében van leírva a sátán bukása, és olvashatunk erről még az Ézsaiás 14-ben is, hogy hát nagyon nagy a kísértés, hogy odalapozzam a Bibliámat, és azt hiszem meg is teszem, mert megnézzük ezt, jó? Tehát felolvasom az igéből, hogy ne csak az én szavam csak azért, mert én mondtam, hanem azért, mert az ige ír erről. És nézzük meg, nem adtam le ezeket az igehelyeket, úgyhogy előre bocsánatot kérek, akik kivetítenek. Valószínű sok olyan helyre megyünk, ami menet közben elő fog jönni. Jó, nézzük. 28-15. Nem, a 12-től kezdjük, sőt a 11-től, hogy kerek legyen a kép. Azt mondja, és lőn az Úr beszéde hozzám mondván, embernek fia, kezd gyászén neked Tírus királyáról, és mond neki, így szól az Úristen. Te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Tudjuk, hogy itt bár Tírus királyáról szól ez az egész történet, de sokkal tovább megy, és sokkal mélyebbre megy az ige, és sokkal mélyebb ennek a jelentése. Tudjuk, hogy itt magáról, Luciferről beszél az ige. Azt mondja, az Édenben, Isten kertjében voltál rakva, voltál mindenféle drága kövekkel, karionokkal, topázzal, jáspiccsal, társissal, onyxszal, berillusszal, zafírral, gránáttal, smaragddal, karikáid mesterkézzel és mélységeid aranyból készültek a napon, amelyen teremtettél. No, most itt egy dolgot megtudunk, hogy Lucifer egy teremtett lény. Tehát ennyit lehet tudni, Isten teremtette magát, Lucifert. Ugye tudjuk, nem csak Lucifer teremtette, hanem más angyalokat is. Ugye olvasunk Mihály angyalról, Gábriel fő angyalról, olvasunk kerubokról, olvasunk a Bibliában szeráfokról. És igenis vannak szellemi lények, teremtett lények. Azt mondja, felkent, oltalmazó kerub voltál, és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyél voltál, tüzes kövek között jártál. Tehát ő egy kerub volt. A kerubok, ott is megvannak a rangsorok, nem nagyon szeretnék ebbe belemenni. A lényeg az, hogy a kerubok azok magasabb rendűek az angyaloknál. És ugye sok leírásokat tanulmányoztam ezt a témát, többen azt állítják, hogy Jézus után Lucifer volt a legnagyobb hatalommal rendelkező angyal. Látunk két dolgot, itt, amit eddig elolvastunk, hogy Isten trónjánál is jelen volt, és az Édenben is jelen volt, tehát kibejárása volt az egész ugye, teremtett világban. Szóval fedhetetlen voltál útjaidban, itt ebből azt látjuk, hogy Isten nem gonosznak teremtette. Tehát a gonoszságot nem Isten teremtette. Attól a naptól fogva, melyen teremtettél, és itt van a lényeg, míg gonoszság nem találtaték benned. Gonoszság találtatott benned. És akkor itt van, hogy miért. Kereskedésed bősége miatt bensőd erőszakossággal telt meg, és vétkeztél, azért levetélek téged az Isten hegyéről, elvesztélek, te ortalmazó kerub a tüzes kövek közül. Tehát látjuk, hogy az a hely, ahova őt Isten helyezte, onnan levettetett, mert gonoszság találtatott benne. Nézzük, hogy mi volt ez a gonoszság. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt. Megrontottad bölcsességedet fényességedben, földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemük gyönyörűségédet. Vétkeid sokaságával, kereskedésed hamisságában fertőztetted szent helyeidet, ezért tüzet hoztam ki belsődből, ezemésztett meg téged, és hamuvá tettelek a földön, mindenek láttára, akik reád néznek. Mindnyájan, akik ismertek a népek közt, elborzadnak miattad, rémségessé lettél, és többé, örökké nem leszel. Na, itt a végén van a poén, tehát a gonosznak a sorsa meg van pecsételve, az ördög pontosan tudja, hogy mi az ő helyzete, tudja, hogy mi az, ami rá vár. Tehát azt látjuk, hogy tényleg egy nagyhatalmú kerub volt, egy nagyhatalmú angyal volt, de elbukott. Hát megnézhetjük az Ézsaiást is, az előtte van, tényleg nem szeretném annyira túl ragozni ezt, de tudjatok róla, hogy a Biblia ír erről. És a Biblia erről azért írt, mert fontos, hogy tudjunk róla. Azt mondja, miként, mondom, Ézsaiás 14:12. Miként estél alá az égről fényes hajnal csillag, hajnal fia. Tehát ki volt ez a Lucifer? Egy sztár volt, ugye, hogy ma neveznék csillag. Csillag azt jelenti, hogy sztár, igaz? És levágattattál a földre, aki népeken tapostál. Holott te ezt mondád a szívedben, és innen nagyon jól kiviláglik a sátánnak a természete, hogy mi a gonosz természete. Ugye a mai üzenettel azt mondtam, hogy szeretnénk őt leleplezni, magát a sátánt és magát az egész bandáját, hogy egyáltalán hogyan működik, és hogyan munkálkodik, hogyan próbál olyan helyre kerülni, ahova Isten soha nem teremtette, ahova Isten soha nem tette őt. Holott te azt mondád a szívedbe, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülő székemet, és lakom a gyülekezet hegyén, messze északon. Tehát mi volt az ő elképzelése? Felfúvalkodott a szíve, hogy hát még sok helyen ír erről az ige, és felfúvalkodott a szíve. Ő vágyott arra a dicséretre, ő vágyott arra az imádatra, ami egyedül Istennek jár. És gonosszá lett. És a sátán természete azóta sem változott meg. Na, de most menjünk tovább, és nézzük meg, hogy Jézusnak miért kellett eljönni. Miért kellett egyáltalán testé lenni? Azt tudjuk, hogy a sátán egy szellemi lény. Szellemi lény. Isten szellem, ugye olvassuk a János evangélium 5. részében, Isten szellem, és szükség, hogy szellemben és igazságban imádjuk őt. Bárki, hogy itt a földön tudjon uralkodni, ahhoz egy fizikai testre van szükség. Ugye is olvassuk a 115-ös Zsoltár, ha jól emlékszem, a 16-os igeversében, talán le is adtam ezt az igeverset, hogy az egek az Úrnak az egei, de a földet az ember fiainak adta. Nem tudom, hogy ki tudjuk ezt vetíteni. Tehát Istené a mindenség. Isten teremtette a mindenséget. De mikor megteremtette az Édent, az Édent nem Lucifer számára teremtette meg. És ugye itt vannak viták, hogy mikor teremtette, hogy mikor lett gonosz a sátán az ember teremtése előtt, vagy az ember teremtése után. Ugye nem szeretnénk itt apróságokon késhegyig menő vitákat folytatni. Az én eddigi ismereteim szerint biztos, hogy még az ember teremtése előtt, ezt a János első levelének a 3. részéből tudjuk, mert az ördög az a gonoszságban leledzik, és emberölő volt kezdettől fogva. Kezdettől fogva. Ugye kezdetben még az eget és a földet teremtette Isten, és nem az embert, de egy a lényeg, hogy elbukott és gonosz lett. Tehát végül is megteremtette Isten az embert, és pontosan azért teremtett neki testet, hogy itt a földön tudjon uralkodni. Tehát az, hogy a földön, ennek a földnek az atmoszférájában tudjon uralkodni, az szüksége volt egy testre. Először is Isten az embert szellemi lénynek teremtette. Tehát olvassuk a teremtésnél, Isten megteremtette Ádámot férfiúvá, és asszonyát teremtette őt. Aztán látjuk a Mózes első rész második fejezetében, hogy a föld porából testet formált neki. Miért? Azért, hogy itt a földön tudjon létezni. Tudjuk, hogy ez a test még élettelen volt mindaddig, amíg magát az embert bele nem helyezte a testben. És akkor Ádám egyben volt asszony és férfiú és asszony, és utána történt meg az, hogy Isten ketté választotta, Ádám oldal bordájából kivette az asszonyt, és így lett az Éva minden élőnek az anyja. Tehát azért volt szükség erre a testre, hogy itt a Földön tudjon létezni, tudjon mozogni, és tudjon uralkodni, és ugye múltkor már felolvastuk, hogy megáldotta őket. Az első szó, amit Istentől hallott az ember, az, hogy megáldalak téged. Sokasodjatok, szaporodjatok, töltsétek be a Földet, és, nagyon fontos, hajtsátok az uradalmatok alá. Ha megnézitek, és elolvassátok a Bibliát, Istentől a sátán soha nem kapott olyan felhatalmazást, és egyetlen angyal sem, hogy uralkodjon. Ők engedelmességre, szolgálatra voltak kirendelve. Semmilyen gonosz lényt nem teremtett uralkodásra Isten. Akkor mégis ugye hogy került hozzá az uralom? Úgyhogy Ádámot tette meg a Földnek az istenévé, és ezt a 8-as Zsoltárban olvasuk, hogy ugye kevésbé tette kisebbé az embert Istentől. Sőt, kis isteneknek teremtette az embert. Tehát az ember kapta meg a hatalmat, és az ember kapta meg az uralmat itt a Föld fölött. És Isten terve ezzel kapcsolatban semmit nem változott. Mert nem Isten, hogy hazudjon. Isten nem másítja meg a szavát. És Istennek ez a terve azóta sem változott meg. A múltkor üzenetben ugye az volt a címe, hogy uralomra teremtve. Igen, te arra lettél teremtve, hogy uralkodjál itt az életben. De az előbbi ige versekből láthattuk a sátánnak a természetét, és pontosan az a sátánnak a természete, hogy olyan helyre akar kerülni, ahova Isten soha nem tette. És ez csak gonoszsággal, erőszakossággal akarja megtenni. Na most még valamit szeretnénk elmondani. Vannak olyan tanítások is, hogy kiteremtette a sátánt. Hogy az ember teremtette a sátánt. Nem, az ember nem teremtett sátánt, az ember nem tud teremteni. Tehát ez nem igaz, mert Isten teremtette őt meg, mindent Isten teremtett meg. Viszont, ami igaz, hogy a sátán az égvilágon semmit nem tud tenni itt a fizikai világba test nélkül. Ezt szeretném, ha megjegyeznétek. Ez egy kulcsfontosságú igazság a Bibliában. És hogyha ezt megértitek, akkor sokkal megértjük, akkor sokkal inkább és sokkal másabb lesz a hozzáállásunk a gonoszhoz. Tehát, ahogy Isten nem tudott úgymond cselekedni itt a Földön az ember akarata nélkül, az ember nélkül, persze Isten egy szuverén Isten, ő beavatkozhat és cselekedhet, de az embernek adta a Földet. És az emberen keresztül akar itt a Földön ő uralkodni. Ugyanezt tette, az ördögnek nincsenek új ötletei. A sátán az mindig azt akarja leutánozni, amit Isten tesz. És a sátán nagyon jól tudta, hogy semmilyen esélye nincs a Földön való uralkodásra, anélkül, hogyha Ádámot meg nem szerzi saját maga számára. Ugyanis Isten szabad akaratot adott az embernek. Tehát az uralomba, az uralkodásba benne van a szabad akarat. A szabad választásnak a lehetősége. Hogy te dönthetsz a jó és a rossz között. Ugye Isten kötött vele egy szövetséget, a szövetség arról szólt, ha eszel a jó és gonosz tudás fájáról, akkor élni, akkor meg fogsz halni, ha meg nem eszel, akkor élhetsz az Édenben. És tudjuk, hogy a sátán hogyan vette rá Ádámot. Pisztolyt tartott a fejéhez, jó tudom, akkor nem volt pisztoly, vagy nyilat tartott, vagy mit csinált? Rákényszerítette erőszakkal? Nem. Egyáltalán nem. És ez megint egy kulcsfontosságú dolog, ha megnézzük az ember bukását. A sátán munkájának az első előfordulási helye, amikor ugye Ádámot megtévesztette. És a Bibliában az első előfordulási helyek nagyon nagy súllyal bírnak, hiszen sok minden más azokra épül. És azóta sem változott a helyzet. Mit csinált Ádámnak, hogy meg tudja kaparintani azt a hatalmat, amit az ember kapott? Hazudott, megtévesztette. Megtévesztette. Tehát rá kellett, hogy bírja az embert, hogy ő szabad akaratából engedelmeskedjen neki. És így lett az embernek az ura a sátán, mivel hogy saját maga, saját önszántából a gonosz hatalma alá helyezte saját magát Ádám, és hát nyilván vele együtt az egész emberiséget. És bejött a világra egy olyan bűn, ami nem, egy olyan törvény, egy olyan szellemi törvény, ami addig nem volt jelen, az pedig a bűn és a halálnak a szellemi törvénye, és azt mondja az írás, hogy ez minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Tehát Ádámban mindannyian elbuktunk. Istennek megvolt a megváltási terve, és Isten már akkor eldöntötte, hogy ő helyre fogja állítani az embert. Vissza fogja helyezni arra a helyre, ahonnan a tolvaj kilopta. És megígérte a megváltást az embernek, ami azt jelenti, hogy az ember nem tudja saját magát megmenekíteni. Az ember nem tudja saját magát megváltani. Egy olyan szellemi törvény, amivel nem tudunk fizikai szinten ellene menni, tehát, ahogy szoktuk volt mondani, a saját hajunknál fogva nem tudjuk magunkat kihúzni a pocsolyából. Szükségünk volt egy megmentőre, szükség volt valakire, aki kimenekít bennünket a sátán hatalma alól. És ezt kell megérteni, ez az alap a gonosz munkájával, hogy a bűn és a halál szellemi törvénye ugye megteremte az átkot, az pedig a szegénység, a betegség, a szellemi halál, tehát az Istentől való elkülönültség, ugye, és hát ennek a következménye, az, hogy az ember meghal, és a halálnak a fokozatai, az, hogy Isten tökéletesre teremtett dolgai megromlanak. Még a őskolásoknak is tanítják, hogy minden a legalacsonyabb energiaszint irányába hat. Ugye hát ezt lefordítjuk magyarra, akkor ez körülbelül úgy néz ki, hogy minden, ami elérte a növekedésének a teljességét, onnantól kezdve a pusztulásnak az irányába hat. Ezért baromság ez az evolúciós elmélet, igaz, hogy az önfejlődés lett az egysejtűből a többsejtű, meg hogy nem tudom milyen fejlődésen mentek át az emberek, ugye a tudomány mond saját magának ellent. Tehát ez körülbelül úgy néz ki, hogyha mondjuk nézzük ezt az evolúciós fejlődést, mondjuk a biciklidet kint hagyod mondjuk 5000 évig, akkor abból lesz egy Harry Davidson, nem? Tehát nevettek rajta, pedig ezt állítják, hogy akkor az mi lesz abból egy rozsdabogja, igaz? Mert tönkre fog menni. És a bűn és a halál szellemi törvénye ezt hozta az emberre is, a pusztulást. Ádámnak a teste halhatatlan volt mindaddig, amíg nem engedett a pusztítónak, amíg nem adta magát a pusztító hatalma alá. Na, hát eddig voltak a rossz hírek, eddig volt a kudarc, de nézzük, hogy mi történt ezután. Ugye Isten gondoskodott az embernek a megváltásáról, mert az embernek megváltásra van szüksége. És tudjuk, hogy elküldte az egyszülött fiát, elküldte Jézust, aki azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ez a János első levele, harmadik részben van. Ugye, az előbb már idéztem, mert az ördög az kezdettől fogva bűnben leledzik, azért jött Istennek a fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Nem teljes pontosan idéztem, de a lényeg ez, hogy a sátán munkáit lerontsa. Azt tudni kell, hogy Jézus isteni személy, ugye van atya, a fiú és a szent szellem, vagy van akik szent léleknek ismerik, ez Magyarországon mindig probléma, mindig vannak akik a szent lelket használják, holott Isten szellem, és ez mondjuk nem probléma a világ más országaiban, tehát Isten nem lélek, hanem Isten szellem. Tehát atya, fiú, szent szellem, ez a helyes megfogalmazás, Isten hármassága, és mi kellett, hogy történjen, hogy Isten be tudjon avatkozni itt a földön az ember sorsába? Az igének testé kellett lenni. Eljött Jézus. Az ige lett testé. És ugyanúgy emberként megszületett erre a földre, és nagyon fontos tudni, hogy Jézus itt ezen a földön emberként volt és emberként szolgált. Ugyanúgy isteni személy volt, de emberként szolgált. Hogyan? Milyen módon? Olyan módon, hogy fölkenetett szent szellemmel. Fölkenetett Isten erejével. És itt akkor kérném kivetíteni a Zabcsel 10.38-at, amelyik úgy szól, hogy mind kené föl az Isten a názáreti Jézust. Szent szellemmel, erővel és hatalommal, aki szerte járt jót tévén, meggyógyítván mindeneket, akik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt ővele. Miért kelte fel erővel és hatalommal? Azért, hogy megszabadítsa azokat az embereket, akik a gonosz elnyomása alatt voltak. Tehát világos, ha megnézed Jézus szolgálatát, akkor láthatod, hogy milyen módon lépett fel Jézus az elnyomás ellen. A Bibliában olvassuk, ezt talán a múlt alkalommal, mikor szolgáltam, föl is olvastam, hogy miután rászállt Isten szelleme, Jézus megtelt mennyei erővel. Megtelt a Szent Szellem erejével, kiment a pusztába böjtölni, és már is megjelent a pusztító, már is megjelent a kísértő. És Jézust megkísértette, három dologba kísértette meg. Előtte viszont, mielőtt Jézus kiment a pusztába, történt egy valami nagyon fontos. És ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert ez a kijelentés Istentől meghatározta Jézus identitását, meghatározta Jézusnak az egész szolgálatát. Mert mikor megkeresztelkedett a Jordánban, vagy keresztelő Jánosnál, akkor rászállt a Szent Szellem. Rászállt a Szent Szellem. És szólt az Atya, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Három állítás van itt. Az első az, hogy ő Isten fia. Tehát Jézus kezdettől fogva tudta, hogy ő Isten fia. És pontosan az Antikrisztus ezt tagadja, hogy ki a hazug, aki tagadja az Atyát és a fiút. Akiben ugye nincs meg Isten, Isten szelleme, az nem tartozik Istenhez. Tehát az az Antikrisztusnak a szelleme, aki tagadja az Atyát és tagadja a fiút. Tehát mit jelentett ki neki? Az, hogy ő Isten fia. Mi volt a következő, amit kijelentett? Az én szeretett fiam. Az én szerelmes fiam. És ez nagyon fontos. Akiben én gyönyörködöm. És most figyeld meg, Jézus még az égvilágon semmit nem tett. Isten kijelentette, hogy ő az én fiam, ő az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Még semmit nem tett Jézus. Még nem állt ellene az ördögnek, csak egyszerűen megkeresztelkedett. És ez a kijelentés, ez a tudat, ez az én kép, ez az identitás, vagy ez az önazonosság, ez végig kísérte Jézus szolgálatát. És soha nem hagyta kizökkenteni magát abból, hogy ő Isten szerelmes fia, akiben Isten gyönyörködik. Tehát tudnunk kell azt, hogy Jézus emberként jött el, emberként szolgált itt a földön, sőt azt is tudjuk, hogy felkentként, Krisztusként, messiásként szolgált. Hogy Isten szelleme által történt mindez. Na most, gyakorlatilag ugye két világrendszer létezik. Van az egyik az Isten országának a rendszere, úgymond párhuzamos társadalomban élünk, ahogy ma ezt megfogalmaznák. Van az Isten országának a rendszere, és van e világnak a rendszere. És nyilván mi emberek itt élünk ennek a világnak a rendszerében, a törvény alatt lévő emberek is e világnak a rendszerében éltek és működtek, és a törvény alatt, Isten törvényrendszere alatt kellett, hogy éljenek, ugye a mózesi törvények után. Nézzük meg az apostolok cselekedetei 26. részéből a 18-as igeverset. Tehát ugye Jézus miért jött? Azért jött, hogy legyőzze és megsemmisítse a sátánt. Keresztelő János, még mielőtt megkeresztelkedett volna Jézus keresztelő Jánosnál, előtte egy nagyon érdekes dolgot mondott. Azt mondja, hogy ímé az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Gondoljatok bele a törvény alatt lévő népben, gondoljatok bele Izrael népébe akkortájt, hogy a római birodalom alatt, a római elnyomás alatt voltak, és hát a világi szinten nem valami jó volt a helyzetük, hiszen egész Izraelen, ha végignézzük Izrael történelmét, birodalmak söpörtek át az országon, és birodalmak uralták le, és folyamatosan szorongattatásban voltak, és amikor János ezt kijelentette, akkor éppen római elnyomás alatt voltak. És várták a zsidók a messiást, de talán ahogy így elnézzük az írásokból, ők nem egy bárányt vártak. Hát azt gondolom, hogy itt vannak ezek a rómaiak, hát ide biztos, hogy szükség van valami beszerelmes valakire. Egy olyan messiást vártak, aki legalább egy oroszlán, aki majd le fogja győzni őket. Ezzel szemben nézzétek meg, Isten meg küldött egy bárányt. Azt már gondolták magukban, mire megyünk mi egy bárányjal. Itt most mi lesz? De nézzétek meg Istennek a megváltási tervét. Hogy Isten ezt a fenevadat egy bárányjal győzte le. A fenevadat egy bárányjal győzte le. Ha megnézed a bárányt, akkor a bárány az egy védtelen állatka, ugye? Tehát van az előképeket, látjuk a törvényben, amikor bárányt áldoztak, még amikor megáldozták, akkor még nem is bégetett. Még bégetni sem nagyon tudott, általában néma volt. Tehát úgy kellett megölni a bárányt, hogy nem szenvedhetett az állat, mert ugye bemutattak vétek áldozatokat, illetve engesztelő áldozatokat mutattak be, ott állatokat áldoztak föl, és a mi úrunk Jézus Krisztus előképe az a bárány volt. És úgy kellett megölni, hogy nem szenvedhetett, mert hogyha az állat szenvedett, akkor alkalmatlan volt arra, hogy bemutassák áldozatként. Tehát nem is bégethetett, mikor levágták. Tehát a bárány az egy védtelen állat. Nem tud védekezni. Semmit nem tud. Se harapni, se rúgni, semmit az égvilágon nem tud. Teljesen ki van szolgáltatva. Még legelni sem tud egyedül, még azt is a pásztor regelteti. Ő gondoskodik róla. Tehát valójában ez egy védtelen állat a bárány. És a mi urunk, a mi megváltónk, tehát Isten egy bárány képébe küldte el. És ez a bárány által legyőzte a fenevadat a kereszten. Az Úr. Na, menjünk tovább. Tehát a lényeg az, hogy ugye Jézus itt a földön szolgált. Ne menjünk még a kereszthez, egy kicsit nézzük meg Jézus földi szolgálatát. Ugye mivel kísértette meg az ördög, az előbb ott hagytam abba, három dologgal. Ha te Isten fia vagy. Első, amit az ördög megkérdőjelezett, az Jézus identitása. Ha te Isten fia vagy. Azt már nem is mondta, hogy szerelmes fia. Ha te a fia vagy. Mit tett a gonosz? Ugyanúgy próbálkozott, ahogy Ádámnál. Próbálta elbizonytalanítani. Valóban azt mondta az Isten? Tényleg úgy mondta? Te tényleg Isten fia vagy? Hát akkor bizonyíts be nekem. Akkor változtasd ezeket a köveket kenyérré. Jézus megmondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. Itt két dolgot látunk. Az, hogy a gonosz megkérdőjelezte Istennek a szavát elsőre, másodszor pedig azt látunk, hogy Jézus hogyan állt ellene? Igével válaszolt. Nem vitatkozott az ördöggel, nem kiabált vele, nem rugdosta, nem zavarta, és nem tudom, a mi szeretett mai karizmatikus keresztény mozgalmainkban miket teszünk az ördöggel. Mit csinált vele? Válaszolt neki. Aztán jött a következő kísértés. Ugye megmutatta neki a világ összes országát, és azt mondta, hogy mindez nekem adatot, és ha te leborulva imádsz engem, akkor neked adom mindezt a hatalmat. Tényleg neki adatot? Igen, neki adatot, de nem Isten adta neki, hanem Ádámtól lopta el. Ádámtól csalta ki, de végül is hatalomhoz jutott. És hogy válaszolt erre Jézus? Mondta, hogy sátán hazudsz, nem igaz, amit mondasz. Hát ha nem lett volna igaz, amit mondott, akkor nem lett volna kísértés Jézus számára. Mit mondott, hogy megvan írva. Megvan írva, a te uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Aztán utána idézte a Bibliát Jézusnak a 91. Zsoltárból. Idézett neki, fölvette egy nagy toronyra, és azt mondta neki, hogy ugorj le, mert ha Isten fia vagy, akkor úgyis az Úrnak, az angyalainak parancsol felőled, és majd őriznek, meg elkapnak téged. És mi lett erre a válasz Jézustól? Megvan írva, hogy ne kísérst a te uradat, Istenedet. És egy nagyon érdekes dolog következett ezután. Azt mondja az írás, ha Lukácsba olvassuk, hogy az ördög elhagyta egy időre. Egy időre. Mi ebből nekünk az üzenet? Ha Jézust magát megkísértette az ördög, téged is meg fog kísérteni. Ugyanúgy meg fog kísérteni. Mi volt a kísértésnek a célja? Az, hogy megtévessze Jézust, az, hogy rávegye Jézust, az, hogy ő önhatalmából adja az ördög hatalma alá saját magát. Ez volt a célja. Miért? Mert a sátán nem tud tenni semmit az égvilágon, itt a földi emberekkel. Mondom, semmilyen hatalma, semmilyen joga nincs. És semmit nem tud veled tenni, anélkül, hogy te a beleegyezésedet, és az egyetértésedet, és a közreműködésedet ne adnád. Ez a fontos üzenet, és amikor jöttök, hogy az ördög ezt tette velem, az ördög azt tette velem, a démonok azt tették velem, kétfajta emberrel találkoztam, keresztényel. Vannak keresztények, akik abszolút nem is hiszik az ördögnek a létét. Azt mondják, hogy micsoda beszéd ez, hát az ördög nem is létezik. Na ez az ördög első legnagyobb hazugsága. Vannak olyan keresztények, hogy hát ez nem is létezik. Sokan azt hiszik, hogy az ördög az egy ilyen, mit tudom én, piros pizsamás, mit tudom én, nagy bojtos farkkal, meg fülekkel, meg mit tudom én, mikkel, meg szarvakkal rendelkező mese figura. Igaz? Hát és azt mondja, hogy ebbe korbált, ilyet, még hiszel abban, hogy létezik az ördög? Igen, létezik. Miért? Mert ha nem létezett volna az ördög, Jézusnak nem kellett volna eljönni, Jézusnak egyáltalán nem kellett volna megváltani bennünket, igenis, a sátán az egy létező személy, és a legnagyobb hazugsága az, hogy megpróbál rejtve maradni, megpróbál a háttérből irányítani, és megpróbál a hatalma alá vonni embereket. Észrevétlenül, annélkül. Az ördög az nem úgy fog jönni hozzád, hú, én vagyok az ördög, el akarlak pusztítani, meg akarlak betegíteni, át akarlak verni. Nem így jött. Hizelkedéssel jött. Szépen beszélt. Megtévesztéssel jött. Na, nézzük a, hát ez már az apostolok cselekedeteiben van, de meg fogjuk nézni azt, hogy miért jött el az Úr? Azt mondja, 26. Itt Pál apostolt elviszik Agrippa királyhoz, tudjuk, hogy itt fogságban van, és itt Pál elmondja a megtérésének úgymond a történetét, és ennek részeként a következőt prédikálja Festusnak. Hogy megnyissad szemeiket, hogy a sötétségből világosságra, és a sátán hatalmából Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát, és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek az én nevemben való hitáltal. No, mindjárt kielemezzük egy kicsit. Ugye eddig arról beszéltem, hogy mi az, amit tett az ördög, mi az, amit tett Jézus. De mi ebben nekünk a jó, és mi nekünk ebből a haszon? Hát ez az, hogy Jézus a hatalmat megszerezni elsősorban nem maga miatt jött, hanem miattunk jött. És ebben az ige, rövid ige hirdetésében Pálnak benne van nagyon, hogy megnyissat a szemeiket, ugye itt nem csak a fizikai szemekről van szó, egyébként Jézus első prédikációja, amit szintén a Lukács 4-ben olvasunk, ahol az Ézsaiás 61-et idézi, ott pontosan erről beszél, hogy szabadon bocsássa a lesújtottakat, hogy megnyissa a vakoknak a szemeit, hogy szabadulást hirdessen. Jézus miért jött? Azért, hogy felszabadítson bennünket. Nem azért, hogy legyen egy újabb vallásunk, nem azért, hogy újabb igákat, hogy újabb terheket rakjon az emberek nyakába, mert mit mond Jézus? Az ő igája édes és könnyű. Ha valami olyan igát hordasz, ami neked nehéz, ami neked nyomor, ami neked nyomorúságot, szenvedést okoz, tudjad, hogy az az iga nem Isten igája, hanem az ördög igáját vetted a nyakadba akkor. Mert Jézus felszabadítani jött bennünket, és nem pedig leigázni. Hogy megnyisd a szemeiket, hogy a sötétségből a világosságra. Ki a sötétség angyala? A sátán. A sátán szeretne sötétségbe tartani. Szeretne gonoszságba tartani. Szeretne megtévesztésben tartani. A sátánnak semmi ereje nincsen. És majd mindjárt olvasok igeverset, amelyik nagyon-nagyon megtévesztik a keresztényeket, és hogyha nem jól értelmezzük ezeket az igeverseket, akkor belesétálunk ugyanúgy, mint Ádám a gonosznak a csapdájába. Sötétségből a világosságra. Ki a világosság? Istennek van több neve. Az egyik neve az, hogy szeretet, másik az, hogy világosság. Mert Istenben nincsen semmilyen sötétség. Ő maga a világosság. Azért, hogy meglássuk a világosságot, azért, hogy eljussunk az igazságnak a megismerésére. Amikor ide eljutottunk, akkor ott van az ördögnek a vége,
az a legrosszabb napja a gonosznak, amikor te megismered az igazságot, mert mit fog beletenni az igazság megismerése? Szabaddá fog tenni. Dicsesség az Úrnak. Azt, hogy a sátánnak a hatalmából Istenhez térjenek. És itt megint sok minden benne van. Hogy az embereknek a szabad választása. Ugye tudjuk, hogy e világ rendszere az a sátánnak a rendszere. És minden ember eldöntheti, hogy marad a világi rendszer alatt, vagy rendszerváltást csinál az életébe. A gonosz hatalma alatt marad, vagy Isten hatalma alá adja saját magát. Ez minden embernek a szabad választása. Isten meghagyta a választási jogot minden egyes embernek. Szóval a bűneik bocsánatát és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek. Hogyan? Az én bennem való hit által. Na itt több dolog van, annyi minden van ebben az igeversben. Azt mondja, mi az, hogy osztályrész? Osztályrész nyerjenek. Ugye más fordítás úgy mondja, hogy örökséget nyerjenek. Mi a mi örökségünk a Krisztusban? A római levél 8. része ugye beszél arról, hogy mi örökösei vagyunk Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Mi a mi örökségünk? Az, hogy a világosságba járjunk. Azaz mi örökségünk, hogy szabadok vagyunk a sátán hatalma alól. Ez a mi örökségünk. Ezért még imádkozni sem kell. Mi történik, ha örökölsz valamit? Akkor kell imádkoznod, hogy az örökséggel te szabadon rendelkezzél? Nem. Mit csinálhatsz vele? Amit csak akarsz. Ha akarod, szétszórod az örökségedet, ha akarod, magadhoz sem veszed az örökséget. A te szabad akaratod azt, hogy mit kezdesz azzal, amit Isten rád hagyott. De van egy örökségünk. Azt ad az örökségünk, hogy örökös társak vagyunk Jézus Krisztussal. Az ő győzelmébe mi ugyanúgy ott vagyunk. Jézus nem maga miatt győzte le a gonoszt. Hogyan történik ez? Hit által. Kegyelemből. Ugye az örökség az miért van? Általában az örökség az nem azért van, mert valaki azt megérdemli, hanem azért, mert örökölt. Egyszerűen csak örökölt. És mi kegyelemből, hitáltal, és akkor itt van leleplezve a gonosz, hogyan tud téged kilopni az örökségedből, hogyha helytelen a hited. Ha a hitedet nem Isten beszédébe, nem az ő rendszerébe, hanem a gonosznak a hazugságába helyezed. Én mindig azt mondom, hogy ha helyes a hitünk, akkor helyesek lesznek a cselekedeteink is. És hogyha helyes a hitünk, Isten szerint való a hitünk, akkor Isten szerint való gyümölcsöket fogunk teremni ebben az életben. Igaz? És pontosan ez a kulcsa a gonosz fölött való uralomnak. Hogyha megnyitod magad a hazugságainak, és társuladod, és munkatársuladod magad, akkor a gonosz könyörtelenül le fog igázni. És ez mindenkire igaz. És ennek nem az ördög az oka, hanem a mi hitetlenségünk, a mi tudatlanságunk, vagy a felelőtlenségünk, vagy a gyengeségeink, és lehetne sorolni tovább. Tehát az ördög az égvilágon semmit nem tud tenni veled, a te beleegyezésed nélkül. Tehát osztályrész örökséget nyertünk. Tehát az örökséget még csak kérnünk sem kell. Tehát nem kell Istent kérnünk. Ugye, hogy imádkoznak, hogy jaj, Uram, csinálj már valamit ezzel az ördöggel, mert már megint ezt csinálja, meg azt csinálja. Miről beszélsz? Gondolom, atya ül fönt Jézus mellette, mondja, itt ez az én gyerekem. Megváltottam. Legyőztem a sátánt a kereszten. És ez meg azt mondja, hogy én csináljak valamit. Mit mondott Jézus, amikor miután föltámadt? Máté evangélium 28. részében. Azt mondta Jézus, hogy nékem adatott minden hatalom, menjen is földön. És ti menjetek, és tegyetek tanítványokká minden népeket. És mit mond a Márk 16? Hogy a hívők az én nevemben ördögöket üznek, új nyelveken szólnak, kigyókat vesznek föl, ha valami halálost isznak, meg nem árt nekik, betegekre vetik a kezeiket, és azok meggyógyulnak. Ki fogja ezt tenni? Istenem, csinálj már valamit. Jézus, tegyél már valamit. Hát tudd meg, hogy te vagy a Krisztus teste. Tudd meg, hogy te vagy a Jézusnak a keze. Te vagy a Jézusnak a lába, sőt, még te vagy Jézusnak is a szája. Mert Isten itt a földön, test nélkül nem tud tenni semmit. Könyöröghetsz, imádkozhatsz, lekophat a térded, elkophat a nyelved, Isten nem fog tenni semmit. Miért? Mert már mindent megtett. Halleluja! És itt a kulcs, itt a lényeg. Na, nézzük. Hajjaj, halleluja. Jaj, atyám, most segíts. Elment a technika. Na hát, ez van. Jó van, akkor becsukjuk, nem érdekes. Nézzük a Bibliánkat. Látjátok, ez itt a... Na, nézzük meg az igét, és nézzük meg, hogy Jézus hogyan bánt a gonosszal. Azt mondja, a Máté evangéliumára megyünk, onnan már hangzottak el üzenetek, és valószínű, nem a jegyzeteimet kell követni, hanem a Szent Szellemet. Jobban járunk mindannyian, ti is, én is, és köszönjük az Úrnak a kegyelmét. Halleluja! Na, még mielőtt oda mennénk a Máté evangéliumához, azért még a zsidó levelet szeretném, hogyha közösen megnéznénk, mert ugyanis a zsidó levélben valami nagyon-nagyon fontos dolog áll, a 2. rész 14-es ige verse. A zsidó 2.14. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlóképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudni illik az ördögöt. Tehát a gyermekek azok testből és vérből valók. Így. Jó. És miért, hogy megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudni illik az ördögöt, és itt van a rossz döntéseinknek az egyik legfőbb oka. Az pedig a félelem. Ugye a hitnek van egy ellentéte, a hit ellentéte a félelem. A szeretetnek is van egy ellentéte, azt múltkor hallottuk, az pedig az önzés, ugye? Attila prédikált erről. Tehát azt mondja, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. A rossz döntéseink, az, hogy a sátán hatalmat tud venni fölöttünk, az emberek fölött, a nagyon nagy részünk van, és mivel operál a gonosz? A félelemmel. A félelem az egyik eszköz. És nem véletlenül írta Pál apostol Timóteusznak, hogy mi nem a félelem szellemét kaptuk, hanem az erőnek, a hatalomnak és a józanságnak a szellemét kaptuk. Ezt Istentől kaptuk. Mert nyilván nem angyalok formáját öltötte magára, hanem az Ábrahám magváit. Tehát Jézus nem angyalként jött el, nem szellemben jött el, testbe kellett, hogy eljöjjön. Annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő főpap lehessen az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelés szerezzen a nép bűneiért. Miért? Mert ember által jött be a világra a bűn, és ugye első Ádám, és az utolsó Ádám pedig felszabadított bennünket. Jött be minden embernek az életet adó megigazulás. Római levélben olvassuk ezt. Mivel maga is megkísértetett, szenvedésekkel segíthet azokon, akik megkísértetnek. Halleluja! Közben figyelem az órát. Tehát, amit szeretnék elmondani nektek azt, hogy Jézus ugyanúgy egy testben volt itt a földön, mint te, meg én. No most... Kik azok, akik Isten fiaivá lesznek? Ahhoz, hogy mi a Jézus Krisztussal tudjunk uralkodni, ahhoz Krisztusivá kell válnunk, azaz, hogy újjá kell születnünk. Új teremtés kell, hogy legyünk. És Jézus a kereszt halálával a kereszten győzte le az ördögöt. Ugye a Kolossze levél, még mindig nem megyünk a Mátéhoz, úgyhogy nézzük a Kolossze levelet. Az 1 Kolossze 12-13-14-et nézzük meg, ami úgy szól, hálát adván az atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételbe, a világosságban. Tehát Isten belehelyezett bennünket az ő országába, belehelyezett a királyságába, és nem csak belehelyezett, Miután újjászülettél, miután befogadtad Jézust a szívedbe, miután őt tetted meg életed urává, megváltójává, egy új teremtés vagy, egy teljesen új teremtés, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden, tanítja Isten igéje, belehelyezett Isten országába, és nem csak belehelyezett, hanem alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságba. Ez a mi örökségünk, a világosság. Menjünk a következő versre. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának az országába. Több állítás van. Aki megszabadított, nem baj, meg fog egyszer szabadítani. Jézusom, csinálj már valamit, szabadítsál már meg engem az ördögtől. Szabadítsál már meg engem ettől, meg attól, meg amattól. Hányszor imádkoztál így te is? Ne tedd fel a kezed. Ne számold meg. Jó? És által vitt az ő szerelmes fiának a királyságában. Következő vers. Akiben van a mi váltságunk, az ő vére által a bűneinknek az eltörlése. Ő benne van a mi váltságunk. És ő benne győztük le a gonoszt. Halleluja! Na! Menjünk a Máté evangéliuma, innen már néztünk a múltkor, néztük a hegyi beszédet, egész az ötödik résztől egészen a hetes részig megnéztük, az mind a hegyi beszédnek a része, és ugye megállapítottuk, hogy Jézus itt alapvető igazságokat, Isten országának az alapvető fundamentumait rakta le, ami abban teljesedik be a hetes versben, hogy a bölcs ember az a kősziklára építi az ő házát, és oda építi az ő életét. Ki a kőszikla? Nem Szent Péter, nem, hanem Jézus a kőszikla, és arra építette föl Isten az egyházát. És ha mi életünket a Krisztus Jézusra építjük, akkor a mi életünkben ugye jönnek viharok, jönnek szelek, jönnek különféle támadások, de ha a kősziklára épült az a ház, akkor az a ház meg fog állni. Tehát stabilan állnunk kell a kősziklán. Ez volt Jézus üzenete. Aztán, amikor Jézus befejezte az üzenetét, akkor azt mondta, hogy na hát sokan hallgatták, nem tudjuk hányan. Nem csak azt mondta, hogy ugye beszédben áll Isten országa, hanem miben? Erőnek és Szent Szellemnek a megmutatásában. Pál apostol is miről beszél az első korintuszi levélben, hogy az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető szavaiban állott, hanem szellemnek és erőnek a megmutatásában. Jézus nem csak azért jött, hogy prédikáljon nekünk, hanem azért is jött, hogy megmutassa nekünk Isten országát. Megmutatta azt, hogy mi hogyan tudunk itt a földön uralkodni az életbe, az egy Jézus Krisztus által, hogyan tudunk erőt és hatalmat venni a gonosz minden mesterkedése fölött. És ehhez Isten megadta az eszközöket is. És azt mondta a tanítványainak, ugye tudjuk azt, hogy keresztre ment, magára vette a bűneinket, fájdalmainkat, betegségeinket, fölment a keresztre, meghalt a kereszten, eltemették, és harmadnapra föltámadt, és gyakorlatilag ez az evangélium, és azt mondja az írás, hogy vele együtt mi is meghaltunk, és vele együtt mi is feltámadtunk. És mi is vele együtt ültettünk a mennyekbe, a mennyei helyekre, Efézusi levél írja ezt. Nem csak Jézus ültettetett a mennyekben az atya jobbjára, hanem mi is vele együtt ültettünk az atya jobbjára. Tehát, ami Jézusnak megvan, az neked is megvan, és nekem is megvan. Ezt maga Jézus mondja. Az ördög persze el akarja hitetni veled, hogy nehogy már azt hidd, mert ez aztán nem így van. És a 7.29-ben azt mondja az írás, mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írás tudok. Honnan volt Jézusnak a hatalma? Jézusnak mindig is volt hatalma, ugye ő a teremtő. Ha megnézzük majd Jézus szolgálatát, már pedig mindjárt meg fogjuk nézni, még van időnk, hálát adunk az Úrnak, úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Jézus pontosan tudta, hogy ő kicsoda. Ugye gondoljunk vissza az Istentől kapott kijelentésre. Ő pontosan tudta, hogy Isten fia, pontosan tudta, hogy Isten szerelmes fia, és pontosan tudta, hogy gyönyörködik benne az Atya. Hogyan uralkodott itt a földön Jézus? csak azt tette, amit az atyától hallott. És ez megint egy kulcs. Isten gondoskodott nekünk is vezetőről. Jézus, amikor a tanítványokkal volt, akkor ő tanította őket, ő volt a mester, ő vezette őket, de Jézus döbbenetes kijelentéseket mondott a tanítványoknak, azt mondta, hogy én elmegyek, és az még jobb is nektek, hogy én elmegyek, mert elküldöm a vigasztalót, és a vigasztaló majd el fog vezetni benneteket minden igazságra. Azt mondjuk, hogy jó, rendben van, hogy Jézus az atyától hallott, na de mi van velünk? Hát nekünk is van egy vezetőnk. És bizony a Biblia tanítja, hogy őket Isten szelleme vezérel, azok Istennek a fiai. A II. Korintuszi levél 3. részében pedig azt olvassuk, ugye amikor Mózes dicsőségéről beszél, hogy ahol Isten szelleme, ott a szabadság. Tehát van nekünk egy társunk, és a mi társunk a Szent Szellem. És a Szent Szellem az sokkal, sokkal nagyobb, mint a gonosz szellemek. Ugye itt megint lehetne vitákat folytatni, honnan lettek a démonok, van, aki azt mondja, hogy a bukott angyalok, de a bukott angyalok azok bilincsbe várják az ítéletet, akkor azt mondják, hát a bukott angyaloknak valamilyen még küldöncei, aztán van, akik a nefilin lényekből származtatják le a démonokat, hogy ugye annak idején az emberek fiai, azok a hatalmasságok, ezek ugye meglátogatták az emberek lányait, és így lettek ezek a nefilin lények, és ugye tudjuk azt, hogy Isten elpusztította őket az özönvízzel, és azoknak a szellemei, nem tudjuk. Jó? Tehát nem kell följebb bölcselkedni, mint ahogy kellene, ez csak arra vezet, hogy eltévednek az emberek. Egy a lényeg, itt vannak a földön, másik lényeg, az égvilágon semmit nem tehetnek veled. Ez ami fontos. Ugye a Biblia hogy hívja ezeket? Levegőbeli hatalmasságnak hívja őket, és itt van az az igevers, amit szeretnék felolvasni. Egy kicsit most megyünk össze-vissza, de a lényeg az ugyanaz. Na nézzük meg az Efézusi levél 6. részét, ezt úgyis már kívülről nagyon jól ismeritek, és direkt azért hozok olyan igeverseket, amiket jól ismertek, hogy meg kell néznünk ezeket. Azt mondja a 6:10. Végezetére, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmának az erejében. Van-e hatalmad? Adott-e neked Isten erőt? Mit mondott Jézus a tanítványainak? Hogy el ne menjetek Jeruzsálemből, amíg el nem küldöm az atyának az ígéretét. És minek utána a Szent Szellem eljön reátok, mi történik veletek? Vesztek erőt. A sátánnak nincs ereje. De neked van erőd. Mert vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön reátok. És ezért mondja, hogy az ő hatalmának az erejében. Öltözzétek fel Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával, hitetésével, becsapásával, tévtanításával, és sorolhatnánk tovább azzal szemben. Nem mondja a Biblia, hogy az ördög erejének álljatok ellen. Sehol nem mondja. Az ördög egy legyőzött senki. Egy nagy száj. Mit mond Péter az első levélben? Hogy az ördög, mint ordító oroszlán, keresi azokat, hogy kiket nyeljen el. Akiknek álljatok ellen, erősek lévén a hitben. 1 Péter 5-ben van egyébként, majd mindjárt megnézzük pontosan azt is. Tehát azt mondja, mert nem test és vér ellen van nékünk a tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek hol vannak? A magasságban. És itt a csapda a keresztényeknek. Mit csinál a drága keresztény? Elkezd harcolni a gonoszszal a magasságban. De olvasd végig a Bibliát, Jézus soha nem harcolt az ördöggel a magasságba. Na, most csöndben vagytok. Hát akkor nézzük az igét. Soha. Ugye, amikor megkísértette az ördög, ugye ott volt a parton, nem mondta az ördögnek, hogy na sátán, most megkötözlek. Ja, megtaláltuk azt az igét is, hogy a Máté 16-ba, az oldás kötés hatalmát, meg a Máté 18-ba, és azóta kötözzük az ördögöt. Megkötözzük jobbról, megkötözzük balról, azt látjuk, hogy mindig elszabadul, és soha sincs megkötözve. akkor most, ha megkötözted, akkor most mi van? Igen, valóban van az oldal, nem szeretnék senkit kigonyolni, csak szeretnék tükröt tartani saját magam elé, és magunk elé is, hogy milyen ostoba módon próbáljuk testi módon legyőzni a gonoszt. Megkötözzük az ördögöt. Jézus soha nem tett ilyet. Jézus lement Szamáriába, és hát nem fogadták nagyon. Nem mondta, hogy fiúk, ide az imakommandóval, majd mi ezt elbánunk az ördöggel. Most Szamária fölött megtörjük az ördög hatalmát. Olvasol lehet a Bibliába? Tesznek ilyet viszont keresztények, ugye? Hú, de csöndbe vagytok. Én is tettem ilyet, én is csöndbe lehetnék. Nem tett ilyet. Pál apostolnak megnéztem a térítő útját, olvastam az abcselt végig, előttem a térkép, merre ment, hova ment, mit csinált, hol szállt meg, mindent az égvilágon. És soha, sehol nem láttam, hogy Pál elment bármelyik településre, elment Troászba például, ugye ott szállt hajóra, onnan áthajózott Neapolisba átment az égei tengeren, és bizony rengeteg üldözés érte őt. És soha nem mondta, hogy fiúk, gyertek, menjünk imádkozni, és most Troász egyébként a Trója. Trója fölött törjük meg az ördög hatalmát. Soha nem látunk sehol, hogy ilyen módon foglalkoztak volna a sátánnal. És tudod mit? Van egy rossz hírem. Te a levegőben nem tudod megkötözni az ördögöt. Mert az ördög legálisan tartózkodik itt az atmoszféránk fölött. Na most, ugye a kérdés fölmerül, hogy mégis vannak-e olyan helyek, ahol jelentősebb a démoni jelenlét? A válaszom az, hogy igen. Igen, vannak olyan helyek. Mondjuk itt a Las Vegas, vagy nem tudom, Los Angeles, ugye bűnvárosának hívják. Vannak ilyen helyek, ahol bizony nagyobbak a démoni seregek, nagyobb a démoni megszállás, nagyobb a démoni elnyomás. De miért tud ez megtörténni? Az emberek miatt. Az emberek miatt. És mindjárt itt most le fogjuk leplezni a tolvajt, és ha erről megértésünk lesz, akkor nem fogunk levegőt csapdosni. És nem fogjuk az ördögöt nevetésre ingerelni, mert nagyon sok keresztény nagyon jól szórakoztatja az ördögöt. Ettől nem fog elszaladni. Hanem pontosan látjuk, hogy Jézus hogy tette, nézzük meg, és nézzük meg, hogy hogy tették ezt a tanítványok. És egyre fogy az időm. Itt kéne most már lassan abba hagynom. Na, de van egy jó hírem, jövő héten folytatjuk, mert ez egy nagyon izgalmas téma. Azt mondja, amikor Jézus lejött a hegyről, tehát Jézus nagyon nagy sokaság követte, és ahogy lejött a hegyről, mindjárt Jézus találkozott egy bélpoklossal, egy tisztátalan emberrel. Egyébként a Lukácsban ez jobban kijön, mint a Mátéban, de most nézzük a Máté szerint. És azt mondta neki ez a bélpoklos, Uram, hogyha akarod, megtisztíthatsz engem. Egy olyan ember volt, aki kivetett volt, akinek nem volt jövője, az ő jövője az volt, hogy meg fog halni, és sokat fog szenvedni addig is, amíg meghal. Nem látogathatta a családját, nem mehetett az emberek közé, ugyanis a zsidók törvényei miatt és a tisztogatási törvények miatt, ha valaki poklos embert érintett, eleve poklos nem mehetett az egészségesek közé, mert meg kellett kövezni, meg kellett ölni. Ha pedig mégis egy poklost valaki megérintett, akkor el kellett mennie a templomba, az pedig Jeruzsálembe volt, és ott meg kellett mutatni magát a papnak, egy 8 napos tisztogatási szertartáson kellett keresztül menni, vinni kellett az ajándékot, és ha 8 nap után a pap igazolta, hogy tiszta, akkor bemehetett az egészséges emberek közé. Na most egy hatalmas tömeg követte Jézust, ment egy poklos ember, és mit tett Jézus? Ugye a poklos azt mondta neki, ha akarod, megtisztíthatsz. Ugye múlt héten gyönyörű üzenet hangzott el a gyógyulásról, és itt is az volt, hogy pontosan tudta azt, hogy Jézus ezt meg tudja tenni, valószínű hallotta, és Jézus elé ment, hogy ha akarsz, akkor megtisztíthatsz engem. Azt mondja a Lukács, hogy Jézus megérintette őt, amit tilos volt poklos embert érinteni, és azonnal elmúlt a poklossága. Tehát végül is mindenki jól jött ki az egészből, Jézus pontosan tudta, hogy mit tesz, és ugye elmúlt a poklossága. Aztán megyünk tovább, utána jött egy százados, aki azt mondta, hogy az én szolgám betegen fekszik, hogyha eljössz hozzám, akkor vesd rá a kezedet, és gyógyítsd meg. És itt ennek a századosnak, aki egy római százados volt, azt mondta, hogy nagyon nagy a te hited, mert mit mondott ez a százados? Nem kell, hogy a hajlékomba jöjj, csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok. Mondom az egyiknek, gyere, eljön, mondom a másiknak, menj, elmegy. És pontosan ennek a századosnak kijelentése volt a hatalomról. És Jézus megdicsérte ezt a százados, azt mondta, hogy még Izraelben sem találtam ekkora hitet. Ez pedig egy pogány ember volt. Pontosan értette a hatalmat. Aztán itt jött a következő, amikor azt mondják az Úrról, hogy megtagadta a hitet, mert meggyógyította Péter anyósát. Na, azt mondja, és utána ment, hova is? Ment Péter házába, és ugye látta, hogy annak anyósa fekszik, illeti annak a kezét, és meggyógyította. Meggyógyította. És most nézzétek a következőt. Az est beálltával pedig sok ördöngöst vittek hozzá, és most figyelj. Egy szóval kiűzte a tisztátalan szellemeket, meggyógyítva vala minden beteget. Na most, ugye az előbb már említettem, hogy keresztényeknek van két fajtája, van, aki abszolút nem hisz az ördögbe, valaki pedig mindenben az ördögöt látja. Mindenben. Az égvilág összegabajodik, a cipőfűzője, akkor már üzi belőle az ördögöt. Tehát két szélsőség van. Mindegyik szélsőség. Tény, hogy vannak olyan betegségek, amiket démoni elnyomás okozhat, vannak olyan dolgok, majd Bibliában olvasunk erről, mikor valaki olyan módon megnyitja magát a sátánnak, hogy teljesen elulalja az egész testét, és ez nyilván a sátán az a pusztító, az nem a javára, nem a hasznára, nem az épülésére, hanem pontosan a pusztulására van. És Jézus mit, vagy egy szóval kiűzte tisztátalan szellemeket. Tehát itt láthatjuk azt, hogy tisztátalan szellemek okozhatnak betegséget, okozhatnak elnyomást. És Jézus ezeket kiűzte. Hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás mondott, pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozán. Aztán jött a következő, hogy Jézus mondta, hogy menjünk át a túlsó partra, és akkor útközben jött a vihar. És a vihar el akarta pusztítani a hajót. Mit tett Jézus? A tengeren megdorgálta az ördögöt? Nem. Mit dorgált meg? A vihart. A vihart. Óriási különbség. Tehát Jézus szólt a viharhoz, és szólt a tengerhez is, hogy csendesedj el, hatalommal. Nem az ördöggel foglalkozott, hanem a tengerrel és a széllel. Aztán utána, amikor átjutottak, ezt még megnézzük, azt utána abba hagyjuk, és majd jövő héten fogjuk folytatni. És amikor eljutott a túlsó partra, a gadarénusok tartományában két ördöngős ment eléje a sírbortokból kijövén, igen kegyetlenek annyira, hogy senki nem mert elmenni azon az úton. És kiáltának mondván, mi közünk te veled, Jézus Istennek fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj bennünket? Valamit tudtak ezek a gonosz szellemek, hogy az ő idejük itt a földön korlátozott. És ahogy találkoztak Jézussal, megismerték Jézust. Na most, mi volt a helyzet ezzel a két emberrel? Ezek az emberek megnyitották magukat olyan módon a gonosz erőknek, hogy a gonosz teljesen eluralta őket. Ugyanis a gonosz semmit nem tud tenni, mint már sokszor említettem, és ezt azért, hogy ezt így nagyon jól jegyezzétek meg, hogyha az ember nem adja a saját erejét. Semmit nem tud tenni, éppen ezért testet keresnek. Még egy disznóba is több ereje van az ördögnek, mint egyébként. Nézd meg, olyan, mint a levegő, az a levegőbeli hatalmasság. A levegő tud neked, rá tud támadni a levegő? Tud valamit csinálni veled a levegő? De viszont mi történik akkor, hogy jöttél ide ma, vagy busszal, vagy autóval, igaz? Mi van, hogyha a levegőt bezárjuk egy tömlőbe, és fölpumpálod az autó kerekét? Akkor a levegő képes arra, hogy megtartsa az autót. Vagy szerelték a gumit, néztem, egy ilyen levegő pumpával fölemelték az autót. A levegő hatástalan úgy önmagába, de amikor beleteszik egy tömlőbe, akkor képes arra, hogy egy autót fölemeljen. Ugyanígy van a gonosz. Teljesen hatástalan. De amikor talál egy testet, a testen keresztül viszont ki tudja fejteni, természet fölötti erőt tud kifejteni. Látjátok, ez az ember, ez meg volt szállva, és fél tőle mindenki. És Jézus ilyenkor foglalkozott. Mikor foglalkozott az ördöggel? Azt mondja, hogy álljatok ellene az ördögnek, és megfut tőletek. Tehát mikor foglalkozol vele? Amikor ellened jön. Semmit nem tudsz vele csinálni a magasságba, nem tudod elűzni a város fölül, mert amíg lesz egy ember, aki megnyitja magát neki, addig a gonosz tud tevékenykedni. És nem akarom lelőni a poént, de a poén az, elmondom akkor is, hogy, hogy nincs más az ördög ellen, mint Istennek az igéje. És hol van az ige? A szívedbe és a szádba a hitnek a beszéde. Lényeg az, hogy Jézus kiűzte ezt az ördögöt, és a lényeg az, hogy neked ugyanez a hatalmad megvan. Tehát ha bármilyen támadás ér az életed bármilyen területén, akkor legyél oly kedves, te is, meg én is, vegyük elő Istennek az igéjét, és erővel és hatalommal mondjuk ki Isten igéjét. Azt mondja, engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek, nem a városból megy ki, tőletek fut el. És ez a lényeg. Na, hálát adunk Istennek, hiszem, hogy ma Isten tanított bennünket valamiről,